A magyar szabadság vérfolyamain útjukra indultak a kalózok, a magyar vértanúk még ki sem hűlt tetemén, ott rágódnak már a férgek. Megalakult a szovjet ágyutortok kormánya. Az elnöke Kádár János, helyettes elnöke és egyben katonai, meg közbiztonsági minisztere Münnich Ferenc. Marosán György, Horváth Imre, Kossa István, Apró Antal, Dögei Ferenc és Rónai Sándor egészítik ki az együttest. Kell-e ezekhez a nevekhez jelzőt, kommentár fűzni? Nem, nem. Ismerjük őket mindannyian, ismerjük múltjukat, tehát ismerjük jelenüket és jövendőjüket is. Ám tételezzük fel, ami egyébként lehetetlen, hogy gáncstalan és folytalan magyarok vállalnák egy tragikus percben a moszkvai orvgyilkosok szolgálatát. Még ez esetben is találhatnánk-e édes anyanyelvünkben akár csak egyetlen szót is védelmükre, értelmünkben akár egyetlen érvet is szörnyű honárulásuk igazolására, lelkünkben akár egyetlen érzelmet is tettük enyhítésére. Lehet, hogy az 1956-os muszka vezetők az idegen szuronyokkal időre, órára visszahódítják a hatalmat. De az lehetetlen, hogy nemzeti életünkben alakuljon bárhogyan is ez a nemzeti élet, joguk és helyük legyen valaha is. Az események fordulhatnak, az idők változhatnak, minden elmúlhat és újra támadhat, de ezek a pirátok halottak ma, és halottak maradnak mindörökre. Azt mondják, a munkásság és a parasság a dolgozó nép fenyegetett uralmának védelmében cselekednek. A valóságban ez a munkásság és ez a parasság, ez a dolgozó nép kelt fel ellenük, számolatlanul kínálván a hon oltárára és az egész emberiség szabadságának oltárára életét, csak hogy ők ne legyenek. Ezek a kádárok mernek a nemzet és a haza nevében beszélni, de hiszen ugyanez a Kádár János rövid 72 órával ezelőtt még beismerni kényszerült, hogy pártját úgy fújta fét, úgy fújta a semmibe a forradalom megmozgulásának orkánja, mint a pikpang bóbitáját a tavaszi tél. Nemzeti ügyünk szolgálatában, véráldozatra is készen, egy volt a néppel a pártagság is. Senki és semmi nem állt mögöttük. Egyetlen magyar sem, sem ifjú, sem öreg. Egyes-egyedül rendőri bakóikra és a szovjet szuronyokra támaszkodott létük. Mi jellemezhetni inkább őket, mint hogy egy kádár odaállott a mikrofon elé, és mindenről beszélt. Csak a hulló vérről, a pusztuló életekről, a romba dőlő hazáról nem volt szava sem. Mi közük ezeknek hozzánk? Mégis újból itt vannak, hajóznak a vérfolyamon, miniszteri fotőjeiket a magyar szabadság mártírjainak sírján állítják fel. Kell-e ehhez kommentár? Van erre szó anyanyelvünkben? Kérdezzük ismét. Felesleges lenne minden hang. Teszteik végérvényes ítéletet hirdettek felettük. A magyar nép egy 10 milliós kis nemzet egy 200 milliós birodalom erejével találja magát szembe. Ezek a számok a forradalom első fázisának győzelmét nem csak katonai erényeink, nem csak halált megvető áldozatkészségünk, hanem főként egységünk biztosította. Mielőtt a szabadságharc kirobbant, azt gondolhattuk volna, hogy meghasonlás, magyar átok, sok táborra tépődünk, egymással szembe-szembe állunk, szerte szakadásunk erőnket veszi, mint a magános ágét, amely leszakadt fájáról. De amikor szabadságunk és függetlenségünk szent igéje lángolt föl a magyar horizonton, ez büszkén és boldogan kiálthatjuk, egyek voltunk mindahányan. Ez az egység, a hitnek, az akaratnak, a célnak, ez a törhetetlen közössége az egyetlen és legfőbb parancs ebben az órában is. Csodát műveltünk tegnap, csodát művelhetünk ma. Rettentő küzdelmünkben az egész világ tekintete rajtunk, hiszen ügyünk az egész világ ügye is. Nem tudjuk és nem tudhatjuk, hogyan végződik az a történelmi viadal, amelyet mi, kis nép, de nagy nemzet folytatunk a ránk zúduló zsarnoksággal szemben. Csak egyet tudunk, csak egy bizonyos, hogy azok a barrikádok, amelyeken vérünk kullik, a századok végezetéig megmaradnak, mint az emberi szabadság legfényesebb bástyái. És azok, akik nagy áldozatunk ez óráiban, ez barrikádokon részt akarnak nyitni, a századok végéig átkozottak lesznek.